erős várom Istenünk, foglalnak helyet a testvérek. Kezdjük meg alkalmunkat a 357-es számú ének éneklésével az evangélium. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a hármas liturgiát énekeljük, a 48. oldalon található.
Sóvárog, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak.
Nincs világnak egyetlen hatalmasságnak.
Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Isten, hogy jobban ragaszkodtam múlandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a menny és föld Istenének, hála ének, ki egyedül Úr a világon. Belül van minden változáson, fejünkre áldás tőle szálljon.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket. Mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, Böjt 4. vasárnapjára felolvasással rendelt. Azt az igét, amelyet írva találunk János evangéliumának 6. fejezetében, az 1-től a 15. versig. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom, a 6. fejezetből, az 1. verstől. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tiberiász tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körül tekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. És az ige hirdetésre készülve a 207-es számú éneket énekeljük. És ugye most együtt maradunk, gyerekek, fiatalok, felnőttek ezen az Isten tiszteleten fönt, tehát nem kell megindulni a gyerekeknek lefelé gyerekórára. Tehát a 207-es számú éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, hogy megírva találjuk Pál apostolnak a Galatabeliekhez írott levelében a 4. fejezet 21. versétől a 31. versig a következőképpen. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni. Nem halljátok a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak tesz szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni. Mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában. Megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a tesz szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyerekek, egy kis játék az elején. Nézzük a képet. Kérdés az, hogy minek a kölyke ez?
Macskakölyök,
így van. Akkor lapozzunk, látjuk, hogy hát valami ilyesmi macskának a...
Ez a macska anyuka.
Igen, ő lehet a macska anyuka, akinek a kölykei ott voltak egy embernek a markában. Hát még nagyon picik lehettek, hát még a szemük se nyílhatott ki. Na, következő kép. Ez egy kicsit nehezebb azért. Kutya, ráadásul azt mondják, hogy 101 malac, hát lehet. Inkább kutya, sőt, beazonosította valaki, hogy a 101 kiskutya, tehát hogyha tovább lépünk a képen, akkor hű, tényleg. De azért nem így szoktuk ezt a fajtát jelölni, hanem ez a melyik kutya? De ez a dalmata, ugye? Tehát jó, na, akkor a következő képet nézzük. Igen. Kacsa. Na, nézzük meg, hogy tényleg így van-e. Ott van a kacsa mama, vagy tőkés réce igazából, hogyha hivatalosan szeretnénk ezt a kacsát megnevezni. Tehát neki a fiókáit láthattuk az imént. Na, akkor most már tényleg nehezebb vizekre evezünk. Következő képet nézzünk. Ez az ebi hal, ugye? És mi lesz belőle? Béka! Na ezt nézzük meg, milyen béka lett belőle. Ez a világ legnagyobb békája, azt mondják, ez a Góliát béka. Majdnem 4 kilós is tud lenni egy-egy példány. Na jó, lépjünk tovább, mert valaki rosszul lesz itt az Isten tiszteletben. Lépjünk tovább. Hát ugye, ez mondjátok a gyerekek? Hernyó, és mi lesz belőle? Pillangó. Hát ugye ez, ha nem tudnánk, hogy ez így van, azért ebből nem biztos, hogy rájönnénk, hogy egy ilyen hernyóból, ha tovább lépünk, akkor látjuk, hogy egy gyönyörű, szép pillangó keletkezik. Hát vannak ilyen helyzetek, amikor annyira nem lehet ráismerni a kicsinyre, hogy na akkor kinek a gyermeke, kinek a kölyke, vagy kinek a kisebb verziója. De azért sokszor nagyon hasonlítanak. Tehát az elején azért a cicánál könnyű dolgunk volt, meg még a kutyánál is, meg embereknél is azért így van ez, hogy sokszor látni a testtartásából, a vonásaiból, az arcáról, a mimikájáról, hogy na hát kinek a gyermek. Ugye a Biblia órán is ez előjött, hogy Peti mondta, hogy volt olyan, hogy csak a fiát látták valahol, és akkor megállapították, hogy mondták, hogy te nem a Kovács Péternek a fia vagy, de az vagyok. A fiáról is meg lehet állapítani, hogy na hát kinek a gyermeke. És ez azért meghatároz bennünket, hogy kinek vagyunk a gyermeke. Nem mindegy, hogy hogy kiknek vagyunk a gyermekei. Genetikailag hordozunk valamit, a tulajdonságainkat a szüleinktől örököljük, az, ahogyan minket neveltek, amilyen körülmények között fölnőttünk, az nagyban meghatároz bennünket, hogy milyen emberek vagyunk, hogy hogyan reagálunk dolgokra, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat. Tehát nem mindegy, hogy kinek a gyermeke vagyok. És hogyha van itt egy következő kép, mit látunk? Egy családot, vagy két családot. És hogy kinek a gyermekei vannak ott? Az anyukának és az apukának, csak melyik anyukának és melyik apukának? Nem tudom, mennyire látszódik így a monitoron. Hát, igazából ez két család, és ott állnak középen a gyerekek. És hogyha jobban megnézzük, hát ott a szülők között, tehát a szülők között a... Ha jobban megnézzük, akkor ezek a gyerekek nem arra hasonlítanak, akik között állnak, hanem a másik szülőpárra, és az a helyzet, hogy ezt ők se tudták 23 évig, hogy ez így van. Tehát az derült ki 23 év után, hogy a kórházban elcserélték ezeket a gyerekeket. És úgy nevelték a gyermeküket, abban a tudatban, hogy az övék, és aztán egyszer gyanús lett annak, aki olyan szőke, kékszemű, hogy hát a testvérei mind másmilyenek, és ez úgy, tehát hogy lehet ez? És akkor kutakodott, elvégeztek vizsgálatot, és kiderült, hogy tényleg ő nem a szüleinek a vér szerinti gyermeke, és akkor kinyomozták, hogy ugyanazon a napon született az a másik gyermek, és összecserélték őket. Hát gondoljunk ebbe bele, hogy évtizedekig nevel valaki egy gyermeket, és utána kiderül, hogy igazából nem is az övé vér szerint. És valahol meg nevelik az én gyerekemet, aki vér szerint az enyém. És akkor most ki az én gyerekem? Az, akit én neveltem, vagy az, aki vér szerint egyébként hozzám tartozna, de nem is ismerem tulajdonképpen, mert egészen más körülmények között nőtt föl. Ugye nagyon nehéz kérdéseket hoz ez elő, és akkor ilyenkor mit csinálna az ember, hogy akkor most azt mondom, hogy na, akkor te nem vagy a gyerekem, 23 évig az voltál, ő a gyerekem, akit azt tudom, hogy kicsoda. Hát ők ezt úgy oldották meg, hogy egy birtokra költöztek mind a két család, és akkor tartják a kapcsolatot, és így akkor ezt meg tudták oldani. Meg persze gondolhatjuk, hogy ez ritka, de azért elég sok ilyen hírt lehet hallani arányaiban, hogy összecserélték, vagy ugye embriókat cseréltek össze. Tehát, hogy nagyon furcsa dolgok ezek, hogy kinek a gyermeke vagyok, ugye ezt a kérdést veti fel ez a gondolat is. Hogy kiktől származom, vagy kihez tartozom én. És ugye ennek a napnak is ez alapján, az ige alapján az a kérdése, hogy kinek a gyermeke vagyok én. Ugye, hogyha a következő képet nézzük, na, itt mit látunk? Bátran, hangosan, gyerekek, elnőttek. Aha, na, itt már próbáljuk, hogy na, akkor Izmael vagy ki. Na, ki lehet az öreg?
Ábrahám.
És akkor mellette ezek szerint Sára, és akkor ott van a kezükben Izsák. Így van, egy idilli családi kép. Ha annak idején lehetett volna fotót készíteni, akkor valami ilyesmi képet lehetett volna Ábrahámról, Sáráról és Izsákról készíteni. De ez nem volt így alapból. Meg hogyha ránéznénk a képre, akkor lehet, hogy azt gondolnánk, hogy hát a nagyszülők vagy a dédszülők fogják a gyerekeket, ha nem ismernénk ezeket a történeteket. De hogy is volt ez a történet Ábrahámmal? Menjünk csak vissza úgy a legelejére. Pont hittamversenyes téma egyébként, úgyhogy a hittamversenyesek képben vannak itt Ábrahám az ősatyák történetével. Tehát hogy is hívta előtt az Úr? Abrámként hívta még, ugye akkor nem is Ábrahám volt. Talán ez azt jelenti, hogy tekintélyes atya, az Ábrahám pedig mit jelent? sok nép atya, ugye? És előbb kapta ezt a nevet, hogy Ábrahám, minthogy lett volna akárcsak egy gyereke is, ugye? És amikor az Úr elhívta Ábrámot, akkor már idős ember volt. Mit tudunk, hogy hány éves lehetett ekkor? 75 év. Igen, te is ezt akartad mondani? Igen. 75 éves volt, amikor Háránból. Hát már előtte valószínűleg megszólította az Úr, de ezt tudjuk, hogy 75 éves volt. És akkor mit ígért Ábrahámnak az Úr, vagy akkor még Ábrámnak? Sok nép atya lesz, aztán még ígért neki dolgokat. Földet ígért neki, és áldást. Így van. Ezeket ígérte Isten neki, de hát ő már 75 éves volt. És elindult ő az Úr szavára, de telt múlt az idő, hát több mint egy évtized eltelt, és ott voltak, hogy nem születik a gyerek. Hát mi történik itt? Isten valamit mondott, nem teljesül be, és akkor mit találtak ki? Hát be kéne segíteni itt, meg kéne oldani ezt a helyzetet, hogy szülessen gyermek, és mi volt az, amit kitaláltak? Hogy ott van a szolgáló lány, akit úgy hívtak, hogy Hágár, és a kor szokásainak ez megfelelő volt, hogy hát, hogyha nem születik gyermek a feleségtől, akkor ott van a szolgáló lány, és akkor ő szül majd gyermeket, akit majd úgy kezelnek, mintha az úrnőnek lenne a gyermeke. Ahogy a mai világban is vannak mindenféle megoldások erre, hogy akkor születhessen gyermek, és sok, nagyon, nagyon sok nehéz etikai kérdést vett fel, hogy biztos, hogy ez jó megoldás? Hogy gyermek születhessen? És a kor szokásainak megfelelően, hogy a következő képet nézzük, ugye ott volt a szolgálólány Hágár, és Ábrahám tőle támasztott utódot, és meg is született, a következő képen látjuk, megszületett a kisbaba, akit úgy hívtak, hogy Izmael. Úgy hívtak, hogy Izmael. És Ábrahám meg volt győződve arról, hogy ő az ígéret gyermeke. Isten, amit megígért, végre beteljesedett, itt van Izmael, akkor haladhatunk tovább Isten akaratában az ő ígérete szerint. De Isten helyre rakta őt. És újra elmondta, hogy nem a szolgáló lánytól fog születni a gyermek, hanem Sárától. Igen ám, de hát közben teltek az évek, és Ábrahám már elérte majdnem a hány éves kort? 100 éves kort, és Sára pedig mennyivel volt fiatalabb nála? 10 évvel, tehát már ő is 90 éves. Hát 90 éves asszonynak, néninek gyermeke születhetne. Tehát ez teljes mértékben lehetetlen az embernek. De az Istennél minden lehetséges. És Isten ígérete szerint megszületett a gyermek. A következő képen láthatjuk tehát, hogy ott van a picin gyermek, akit úgy hívtak, hogy Izsák. Izsák. Tehát ugye Sárának megszületett a fia, tényleg az ígéret gyermeke, Izsák. És hogyha ezt nézzük, ugye Hágárnak születhetett még a természet rendje szerint gyermeke? Igen, ugye? Tehát ott a természet rendje szerint ez születhetett. Igaz, hogy ott benne volt ez a bűn, ez a nem helyes dolog, hogy akkor Ábrahámtól, aki nem az ő férje volt, de születhetett neki természet rendje szerint gyermeke. Sárának születhetett volna? Nem. És ezért mondja itt is Pál apostol, hogy az ígéret gyermeke. Az ígéret szerint való gyermek, Izsák, aki Sárától született, ahol emberileg már nem születhetett volna, nem fogalhatott volna gyermek. És aztán ugye ott volt Izmael, aki 14 évvel idősebb volt, mint Izsák, és akkor, amikor ott elválasztották Izsákot, akkor ott nevetett, nem részletezi az ige, valószínűleg ott gúnyolódott valamit Izsákon, és ezért el kellett űzni a rabszolganőtől valót. Ugye a következő képen látjuk azt, hogy hogy Ábrahám elbúcsúzik Izmaeltől. Ez neki nagyon rosszul esett, hogy na most akkor el kell, hogy küldje az ő fiát, de Isten azt mondta neki, hogy üzd el rabszolganőt az ő fiával együtt, és aztán a következő képen pedig látjuk, hogy el kellett mennie Hágárnak és Izmaelnek. És óriási a különbség a két fiú között. Tehát Hágár, ő kicsoda volt? Rabszolga. Tehát az ő fia, ő is mi lett? Rabszolga. Sára ki volt? Úrnő. Szabad asszony. Az ő gyermeke szabad. És itt is az óriási különbség, hogy Izsák ott maradhatott, Izmaelnek pedig el kellett mennie. Pedig olyan jó ötletnek tűnt. Pedig Ábrahám azt gondolta, hogy na, ő az áldott gyermek. És amikor ugye arról beszél az ige, hogy két asszony van, két fiú van, két szövetséget jelöl ez az egész helyzet, akkor Izrael népe, a zsidók kivel azonosították magukat? Sárával vagy Hágárral? Hát Sárával, ugye? Hát Sárának volt a fia Izsák, és Izsáktól született utána, akik születtek? Igen. Ézsau és Jákob. Jákob később ki lett? Izrael. Tehát Izrael népének az ős atya Ábrahám, az ős anyja pedig Sára. Tehát, hogy ők ezzel azonosították magukat. Mi Ábrahámtól származunk, Sárához tartozunk. Ők a zsidók ősatja. És egyébként Hágárnak, ugye a fia Izmael, neki a leszármazottjai kik? Izmaeliták, igen, és a mai világban ugye kik azok, akik őhozzá kötik magukat, és azt mondják, hogy mi? Az arabok. Így van, tehát az arabok származnak tőlük, és egyébként ezt is, ha megnézzük, hogy milyen döbbenetes dolog ez, hogy Ábrahámnak ez a majd én megoldom gondolata, utána évezredekre menő konfliktus forrást jelentett. Tehát a mai napig micsoda forrongás van ugye a Közel-Keleten. Na és ha nézzük az igét, ugye most ezt látjuk, hogy ezeket átvitt értelemben, ugye? Tehát ez van előttünk a... Tehát ezeket átvitt értelemben kell venni, mondja itt Pál apostol, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez... Na mit mondanánk itt, hogyha magunk gondolata szerint illesztenénk be, hogy ki az, aki szolgaságra szül? A szolga, így van, a Hágár. De hogyha azt mondjuk, hogy ez a sínai hegyi szövetség, hogyha a sínai hegyi szövetséget néznénk pusztán, ugye mit jelent a sínai hegyi szövetség? Mi az a sínai hegy egyáltalán? Most egy csomó mindent itt meg be kell azonosítanunk ahhoz, hogy ezt a kicsit bonyolult igét értsük. Na mi az a sínai hegy? Ott kapták a 10 parancsolatot. Más néven ugye a Hóreb hegye, ez ugyanaz. Ott kapták a 10 parancsolatot. Tehát Isten ott kötött szövetséget az ő népével. Tehát, hogyha ezt néznénk, hogy a sínai hegyi szövetség, az kihez köthető, hát akkor azt mondaná az ember, hogy akkor nem Hágár, hanem Sára, nem? Tehát, hogy erre gondolnának, hogy hát az izraeliek azt mondják, hogy mi a sínai hegyi szövetség tagjai vagyunk, mi Ábrahámhoz és Sárához tartozunk. És itt meg Pál apostol ugye mit ír ide? Azt mondja, hogy ez Hágár. A sínai hegyi szövetség a szolgaságra szül, a szolgaságot jelent, ez Hágár. És utána folytatja, hogy mert a Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. Ez egy kicsit érdekes dolog. Azt mondja, hogy Hágár, az a sínai hegy Arábiában, a Hágár szó, azt mondják arabul, hát én nem tudok arabul, úgyhogy elhiszem azoknak, akik ezt mondják, hogy azt jelenti, hogy kő. És a sínai hegyet úgy hívják, hogy kő, a nagy kő, tehát hogy azt a hegyet tényleg Hágárnak nevezik az arabok, és ez alapján azonosítja, és azt mondja Pál apostol, hogy Hágár a sínai hegy, a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságot jelent. És miért jelent ez egyáltalán szolgaságot? Hát azért, mert ott Isten mit adott az ő népének? A törvény. És a törvény az mit mond? A törvény az mit ad elénk? Hogy bűnösök vagyunk, és ezt honnan ismerem fel, hogy bűnös vagyok? Isten...
Nem tudom megtartani a törvényt.
Hogy nem tudom megtartani a törvényt. Mert a törvényben Isten azt mondja el, hogy ezt csináld. Ezt tedd. Felszólít, és elmondja, hogy így kellene élned. És közben ráébred az ember, hogy én ezt nem tudom betartani. Ez szolgaságot jelent, hogy az ember ott van, hogy igyekezne, próbálna teljesíteni, és képtelen. Rájön, hogy a bűnnek a fogja, meg egyébként a törvénynek is a fogja, hogyha a törvénytől várja, hogy na az majd ő neki életet jelent, vagy felszabadítja. Tehát rabságban van a törvény alatt lévő ember. És itt Pál apostol, tehát a mi gondolkodásunk szerint mi azt gondolnánk, hogy hát az izraeliek azt mondják, hogy hát mi a törvény kaptuk Istentől a sínai hegyen, és mi Ábrahámhoz tartozunk, Sárához tartozunk, és itt kikkel azonosítja az izraelieket Pál apostol? Azt mondja, hogy ez Hágár. Ez a rabszolga állapot. Nem tudom, hogy ezt így tudjuk-e követni. Tehát, hogy ez a rabszolga állapot. Nem tudta Pál apostol az ősatyáknak a történetét, hogy kiktől származnak? Hát dehogy nem. Nagyon jól tudta ezt Pál apostol, de direkt hozta ezt a példát nekik, hogy meghökkentse ezeket az embereket, akik még mindig a törvényhez akartak ragaszkodni. Mert a zsidó emberek, az izraeli emberek arra hivatkoztak, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk, Ábrahám gyermekei vagyunk. És ezért szabadok vagyunk. Sose voltunk senkinek szolgái. Hát igaz, hogy sokszor leigázták őket is. Hát mondjunk egy-két népet, akik leigázták Izrael népét. Midjániták például, amikor ott van, Bírák könyvében olvashatjuk. Aztán babilóniaiak, ugye elhurcolták őket, meg az asszírok is. Tehát lehetne sorolni, hogy sokan leigázták őket, de ők azt mondták, hogy hát mi Ábrahám utódai vagyunk, és szabadok vagyunk. Pusztán azért, mert testileg Ábrahámtól származunk, meg persze Sárától származunk. És amikor Keresztelő János is előállt, és elkezdte hirdetni az igét a zsidó embereknek, hogy térjenek meg, akkor mit mondott nekik? Azt mondta, hogy teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok azt, és nem mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Tehát azt mondja, hogy ne hivatkozzatok arra, hogy ti testileg kitől származtok, hanem térjetek meg. Tehát az életetek mutassa azt, hogy ti hova kötitek magatokat. És amikor Jézus is beszélt a zsidó vezetőkkel, akkor ők is azt mondták, hogy hát mi Ábrahám utódai vagyunk. Ott mondták neki, hogy hát mi sohasem voltunk szolgái senkinek. Miért mondod, hogy az igazság majd megszabadít titeken? És Jézus mondta nekik, hogy hát hogyha ti Ábrahám utódai lennétek, akkor olyan dolgokat csinálnátok, mint Ábrahám. De amilyen dolgokat ti műveltek, az inkább arról árulkodik, hogy ti nem Ábrahámnak az utódai vagytok, hanem az ördög atyátoktól származtok. Ördögiek a tetteitek, gyilkos dolgokat gondoltok magatokban, és ez az, ami megmutatkozik a ti életeteken. Tehát már Keresztelő János is mondott ilyeneket, hogy ne bizakodjatok ti abban, hogy na Ábrahámtól származtok. Jézus is mondott ilyet, és most Pál apostol is erre akarja ráébreszteni, ott a Galatában, Galata vidéken élőket, vagy azokat a népcsoportokat, azokat az embereket, hogy figyeljenek. Ne testi származásra hivatkozzanak, hogyha zsidó származásúak. Ne külsőségekre hivatkozzanak, és ne teljesítményre hivatkozzanak, mert az önmagában kevés, hanem Isten ígéretére. És többször előjött már itt a Galata levél az elmúlt időszakban, nagyon hasonló téma is, és elhangzott az is, hogy ott ezek az emberek, akiknek írta Pál apostol a levelet, ők ilyen babonás hitű emberek voltak. És ilyen sorsszerűségben hittek, féltek attól, hogy van valaki, vagy valami, vagy valakik, akik meghatározzák az életüket, de rettegtek tőlük. És félelem, meg mindenféle babona volt az, ami megkötözte az ő életüket, és akkor jött Pál apostol, hirdette az igét, hogy Jézus Krisztusban szabadság van, új élet van, megtértek ezek az emberek, és aztán egyszer csak jöttek ilyen vándortanítók, akik elkezdték azt mondogatni nekik, hogy jól van, ti most megtértetek, de hát mi lesz a zsidó törvényekkel? Körül kellene metélkedni, meg be kellene tartani a zsidó étkezési szokásokat, meg mindenféle törvényeket. És elkezdték ezzel abajgatni a hívő embereket, hogy nem elég jó hívők, mert nem tartják be ezeket a szabályokat. És ott voltak ezek az emberek, hogy na most akkor mit csináljunk? És Pál apostol ezért írja ezt a levelet, hogy vigyázzatok, el ne kanyarodjatok, nehogy magatokra vegyetek ilyen emberi szabályokat, törvényeket, mert ti Jézusban szabadok vagytok. Ti az ígéret szerint vagytok gyermekek. Ne a törvényhez ragaszkodjatok, ne a szabályokhoz ragaszkodjatok. Ugye a mai napnak is, ugye ma nemzeti ünnepünk van, nagy kérdése volt annak idején a Petőfiéknek, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, választhatok. És hát ugye utána van ez a folytatás, de most itt nem kell nekünk esküdözni, hanem erre a kérdésre úgy őszintén válaszolni, vagy őszintén elgondolkodni, hogy most én mibe reménykedem, vagy kibe reménykedem? A magam teljesítményében? A külsőségekben? A származásomban? Vagy Istenben, az ő ígéretében? Mert ugye a törvény azt mondja, hogy ezt kell csinálni, az evangélium pedig mit mond? Hogy hinni kell. Hogy hihetek, bízhatok abban, hogy Isten mit csinált. Ugye, hogyha a következő képet nézzük, ugye az egyik oldalon ott van a kőtábla, az mit jelképez? 10 parancsolat, Ószövetség. A törvény. És a másik oldalon pedig ott van a kereszt, az ígéret, az új szövetség. És nem mindegy, hogy melyikben bízom. Abban, hogy majd én teljesítek, majd én jó leszek, majd én igyekszem, vagy abban, hogy nem tudok jó lenni, de Isten odaadja nekem az ő bűnbocsánatát, az ő szabadítását. És Krisztusban szabad lehetek. És ezt mondja itt Pál apostol, hogy ez a két szövetség van. Ezt jelképezi Hágár a törvényt, furcsa módon, és Sára pedig az új szövetséget jelképezi, mert az ígéret szerint született az ő gyermeke. És aztán hozza azt a képet is, a következőnél, hogyha nézzük, mit láthatunk? A mennyei Jeruzsálem, meg a mostani földi Jeruzsálem. Ami a kettő közt a különbség? Ég és föld, így van. Ugye? Tehát ég és föld. Tehát a földi az múlandó, vége lesz, most is tele van konfliktusokkal a földi Jeruzsálem. A mennyei Jeruzsálem az szabad. És ott nem lesz semmi, ami kötözne bennünket. Jézus Krisztusért a mennyei Jeruzsálem a miénk. A földi körülmények között meg elérhetünk, meg szép csillogó épületeink lehetnek, meg külsőségek meg lehetnek, de az nem tart meg, az nem maradandó. Tehát nem mindegy, hogy mi hova tartozunk, nem mindegy, hogy kinek vagyunk a gyermekei. Ugye a világi szinten is ez így van, hogy sokszor akár ilyen állásoknál megkérdezik, hogy na ki fia borja vagy, hogy akkor most adjunk állást, vagy ne adjunk állást, vagy hogy van ez. De lelki értelemben sokkal fontosabb kérdés ez, hogy kinek a gyermekei vagyok én, kihez tartozom én. És hogyha a Jézus Krisztus befogadom, ha hiszek ő benne, akkor én is Ábrahámnak a gyermeke lehetek. Még ha te szerint nem is, de az ígéret által igen. És ugye így írja Pál ott a Galatáknak, a következő képen láthatjuk itt ezt az igét, hogy ti pedig testvéreim Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. És ez jó, hogyha meg is tanuljuk aranymondásként ebből az igéből, hogy ez micsoda nagy ígéret ránk nézve is. Hogy Izsák módjára mi is az ígéret gyermekei vagyunk, ha hiszünk Jézus Krisztusban, hogyha befogadtuk őt. Na, mondjuk együtt. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Galata 4.28. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Galata 4.28. Na akkor most mondják velem együtt a fiúk, férfiak, jó? Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Galata 4.28. Akkor most az asszonyok, lányok, asszonyok, lányok.
Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Galata 4.28.
Jó, és akkor most a gyereken. Ti pedig, hát ki hogy azonosítja magát, hogy gyerek vagyok, vagy már nem. Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Tehát ez a fontos, hogy ebben viszont tudjuk magunkat azonosítani. És tudjuk azt is azonosítani, hogyha ez még nem igaz rám. Hogyha még nem így van ez. Mert mikor lesz valaki az ígéret gyermeke Izsák módjára? Nem akkor, hogyha beleszületik egy hívő családba. Sokan így gondolják, hogy hát a szüleim hívők, járunk templomba, hát akkor már én is hívő vagyok, már én is Isten gyermeke vagyok, hozzá tartozom. Hát a Feri bácsi mondta annak idején, a Pálhegyi Feri bácsi, hogy hát attól, hogy valaki garázsba születik, attól még nem lesz autó. Mert ez egy kicsit ilyen fura kép, de úgy elgondolkodtatja az embert, hogy hát attól még, hogy valaki hívő családba születik, sajnos nem egyértelmű, hogy hívő ember lesz. Nagyon sok mindent megkaphat, ami ennek a háttere lehet. De ez nem automatizmus. És nem elég nekem csak a földi apukámhoz tartozni, vagy a földi anyukámhoz tartozni. Tudnom kell azt, hogy nekem van egy mennyei apukám, akihez tartozhatok. És milyen döbbenetes, amikor valaki úgy éli az életét, hogy azt hiszi, hogy csak itt ilyen földi viszonyokban tartozik valakihez, és akkor egyszer csak meghallja az örömhírt, az evangéliumot, hogy létezik valaki, aki létrehozott, aki szeret. És hogy igazából én őhozzá tartozhatom, és igazából őhozzá tartozom, csak elszakadtam tőle, de Jézusban hozzá csatlakozhatom. Tehát kinek a gyermeke vagyok, kihez tartozom, ahhoz, hogy Isten gyermeke legyek, ahhoz újonnan kell születnem. Nem elég egyszer születni, hanem újonnan kell születnem, ami ugye a megtérés másik oldala, amit Isten végez bennünk, és ahogy mi odafordulunk, és megvalljuk a bűneinket, ezáltal az övéi lehetünk, és új életet kaphatunk Istentől. És ami volt előttünk a kép, hogy a hernyó, meg a pillangó, hát végbe mehet ez a csodálatos változás a mi életünkben is. Egyébként az ige is pont ezt a képet használja, ez a metamorfózisnak a szava, ott van a görögben, amikor arról van szó, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Változzon meg az életetek az Isten igéje hatására, és legyetek az övéi, neki tetsző életet éljetek. Na és itt a végére még egy gondolat, ami benne van ebben az igében, és nem szeretnék ezen úgy átugrani. Ha emlékszünk, hogy viszonyul egymáshoz a két fiú? Izmael meg Izsák. Ellenségesen, ugye? Tehát a mai napig ez megmutatkozik, és Izmael ugye üldözte, úgy fogalmaz itt Pál apostol, üldözte a szabad fiút, Izsákot, és hogyha ezt nézzük, hogy mit jelent ma Izsákként Isten gyermekének lenni, ugye az azt jelenti akkor, hogy a hívő ember. És Izmaelként mit jelent lenni? De ezt hogy fogalmaznánk meg, hogy kik azok, akik?
Mindenki,
aki nem hívő ember, de azért milyen nem hívő ember? Akik vallásosak, és lehet, hogy hívő családból származnak, és ellenségesek a hívőkkel szemben. Sokszor ez van, hogy nem is a pogányok, akik nem is hisznek Istenben, azok támadják, üldözik a hívőt, hanem sokszor az van, hogy a vallásosak azok, akiket irritál, idegesít, hogy oly, milyen gőgösök ezek, azt mondják, hogy Isten gyermekei, meg hogy megtértek, és hát persze a hívő ember ne legyen egyébként gőgös, ne adjon erre okot, de ott van a vallásos emberben, aki a teljesítményére épít, hogy hát ez nem így van azért. Ide jött csak úgy a templomban mindenféle háttér nélkül, és akkor már azt mondja, hogy akkor az Isten gyermeke, meg ilyenek. Tehát, hogy a mai napig megvan ez, hogy a vallásos az üldözi a hívőt. Piszkálja, idegesíti. És ez veszély lehet egyébként a hívő ember számára, hogy úgy vallásossá válik egy idő után, és már a törvényeket sorolgatja, meg a szabályokat, hogy így kell csinálni, úgy kell csinálni, törvényeskedik, meg azt gondolja, hogy neki joga van bizonyos dolgokhoz, és akkor nem a szolgálat, meg az alázat van a szívében, hanem az, hogy nekem ezek a dolgok járnak, és észre kell magunkat venni, hogyha hívő emberként így viselkedünk. És ez a döbbenetes, amit elhangzott, hogy lehet az, hogy a hívő családban felnövő gyerekek, ugye ők már egy vallásos közegben nőnek fel, megvannak a keretek, a vallásos szokások, de hogyha csak ez marad, akkor az üres. És vigyázni kell itt már a gyülekezetben is, ugye sokan voltak, akik hitre jutottak, olyan háttérből is, hogy nem volt vallásos neveltetés, ugye én is így nőttem föl, és akkor indult az ember a gyülekezetbe, meg Isten útján, hogy furcsán néztek rá a családban, de most meg már azért sok hívő család itt van a gyülekezetben, és ott vagytok gyerekek, akiknek figyelni kell erre, hogy nem elég ez, hogy az én szüleim, vagy akár már a nagyszüleim is hívő emberek, hanem nekem személyesen is be kell fogadnom az Urat, és így lehetek Izsák módjára az ígéretnek a gyermeke. És hogy az, hogy én templomba jöhetek, hogy hallgathatom az Isten igéjét, az nem kényszer, vagy nem szabad, hogy kényszer legyen a gondolataimban, az életemben, hanem lehetőség, hogy az Isten igéje szólhat hozzám, és figyelhetek rá. Na, tehát ezen a mai napon ez a kérdés volt előttünk, hogy kinek a gyermeke vagyok, kihez tartozom. Sokféleképpen körbejártuk ezt, meg ezt a nehéz igét próbáltuk itt kibogozni, hogy akkor Hágár gyermeke az a szolgaságot jelenti, még hogyha vallásos módon is. Sára gyermeke, Izsák pedig az ígéret gyermeke. De ezt gondoljuk át egészen személyesen, hogy én kinek a gyermeke vagyok. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért így szólíthatunk meg téged, és köszönjük neked azt, hogy te azt akarod, hogy tiéd legyünk mindannyian, hogy ne csak felszínesen, ne csak külsőségekben tartozzunk hozzád, és ne csak szavainkkal hivatkozzunk rád, hanem lélekben, kapcsolatban legyünk veled, és belőled tudjunk élni. Urunk, köszönjük ezt az igét is, köszönjük, hogy ezen keresztül erre a kérdésre irányítod a figyelmünket, hogy kinek a gyermekei vagyunk. Add, Urunk, hogy erre tudjunk őszintén válaszolni, és add, Urunk, hogy egyszer majd mindannyian ki tudjuk azt mondani, hogy Jézusért a te gyermekeid vagyunk. Amen. Az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 3 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától ifjúsági óra és konfirmációi óra, és vasárnap pedig 3-4-10-től lesz ima közösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük, és itt lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeken. És ahogy hirdettük, hogy voltak problémák itt a honlappal kapcsolatban, meg lehet, hogy még elő is fordul, mert ilyen furcsa támadások érték a honlapot, meg aztán a közvetítő szerver is akadozott. De minden esetre, hogyha valami oknál fogva a honlap nem működne, akkor itt a bulletinben látható linken közvetlenül meg lehet próbálni hallgatni a közvetítést. Ha az sem működik, akkor sajnos nem működik. De azért mostanában már kevesebb probléma adódott. Mai napon gyülekezeti délután tartunk, ez azt jelenti, hogy itt az istentisztelet után együtt maradunk, a hozott ebédet elfogyasztjuk, és aztán egy játékos közösségben is együtt lehetünk, meg lehet kötetlenül beszélgetni, tehát várjuk erre sok szeretettel a testvéreket. És kérjük a testvéreket, jelezzék, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra van szüksége. A hírlevélből vigyünk bátran másoknak is, meg még van néhány 2026-os igés naptár, ezekből is akkor még lehet vinni másoknak is. És a következő hírlevélbe szánt bizonyságtételeket pedig március 18-ig várja Enikő a hulajenikó@gmail.com címre. Az éves programtervünk elkészült, a Fali Újságra kitűztük. Érdemes megnézni és kiírogatni magunknak a különféle programokat, hogy azt be tudjuk helyezni a naptárunkba, hogy nehogy ütközzön a tervezett programunk azzal, ahova viszont szeretnénk eljutni. Hirdetem a testvéreknek, hogy itt a megnövekedett forgalom miatt, hogy a szomszédságba épültek az üzletek, meg sok ház épült itt a környezetünkben. Kénytelenek vagyunk egy kerítést építeni a templomkert köré. Erre egy pályázatot adtunk be, és kaptunk támogatást az egyházmegyétől. És kaptunk egy jó, tehát úgy szeretnénk, hogy egy drótkerítést kihúzni, néhány kaput elhelyezni, és a drótkerítés mellé pedig sövényt ültetnénk, hogy ez a zöld környezet így megmaradhasson. És erre a sövényre most kaptunk egy kedvező ajánlatot, viszont az azzal jár, hogy húsvétig azt el kellene hoznunk. A húsvét meg elég közel van, úgyhogy most jó sok teendő lenne hirtelen, és ezért bátorítom a testvéreket, hogy akinek lenne erre kapacitása, hogy segítsen ebben a munkálatban, akkor kérjük, hogy ezt jelezzék, és akkor a részleteket majd egyeztetjük, hogy mikor tudjuk ezeket a munkálatokat elkezdeni, meg milyen módon tudnánk ezt folytatni. Hirdetem, hogy az egyházmegyei hittanversenyen az 1., 2., 5., 6. és a 7., 8. korosztályban is az országos döntőbe jutott gyülekezetünk csapata. A harmadik, negyedik korosztályban azért nem, mert ott nem indult csapatunk. De egyébként hát volt olyan, ahol csak egy-egy csapat indult, az igazsághoz ez is hozzátartozik. De a lényeg az, hogy az országos döntőben képviselhetik ezek a csapatok a gyülekezetünket. Úgyhogy hálásak vagyunk a gyermekekért, fiatalokért, és imádkozzunk értük, hogy jól meg tudják tanulni ezeket az igéket, hogy ezek aztán formálják az életüket, meg aztán ebben a versenyben is számot tudjanak adni a tudásukról. Meg egyébként az iskolai hittan versenyben is képviseltette magát gyülekezetünk, csak itt az iskolai berkeken belül, ott eredményt még nem tudunk, de majd látjuk, hogy sikerült a túrócisoknak. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy elhunyt Lucskai László testvérünk, a temetése hétfőn 14 órakor lesz itt a nyírteleki temetőben. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot. És hirdetem a további alkalmakat. Szerdán 18-án LMK, azaz lelkészi munkaközösség lesz itt a gyülekezetben. Ezt azért hirdetem, mert 9 órától istentisztelet lesz, úrvacsorás istentisztelet, amelyre szeretettel várunk mindenkit, aki el tud jönni. Gyülekezeti munkatársi alkalmunk március 27-én lesz majd, munkás csendes napot pedig március 28-ára tervezzük. Nagypénteken, április 3-án 5 órakor kezdődik a pasiói istentisztelet, amikor a konfirmandusok fogják olvasni a pasió történetet. És húsvétkor, április 5-én pedig 10 órakor lesz úrvacsorás istentiszteletünk. Hirdetem, hogy a konfirmandus hetünk április 7-től kezdődik majd, és 10-ig tart majd. Bagon tartjuk ezt az alkalmat. És házaspáros kör pedig április 11-ére tervezünk. Gyülekezeti hétvégénk május 15-én kezdődik majd Pilis Csabán. Jó ezt is már úgy előre betervezni és készülni erre az alkalomra. Az EKE alkalmak közül a csendes napot hirdetem, március 21-én lesz, és a biatorbágyi alkalmak közül pedig férfi hét lesz április 13-ától. És előttünk van a találkozó veled kerületi missziói nap, régi nevén, ugye a kerületi missziói nap, most találkozó veled néven fut, május 9-én lesz majd itt Nyíregyházán, most nem kell messzire utaznunk, és így részt vehetünk ezen az alkalmon. Itt van előttünk az imádságlista, testvérek valamiért kérik azt, hogy hordozzuk őket az Úr előtt, imádkozzunk értük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. A 191-es számú ének első verszakát énekeljük, záró imádságra készülve. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus nevében fordulhatunk hozzád, és köszönjük neked, hogy te nagyon szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy nálad van a bűnbocsánat, nálad van az örök élet, nálad van mindaz, amire szükségünk van. Urunkat, hogy hozzád tudjunk ragaszkodni, hogy neked tudjunk élni, hogy a tieid lehessünk, a te gyermekeid, és azt szerint tudjuk élni a mindennapjainkat. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a mi családunkat, szeretteinket, barátainkat, osztálytársainkat, ismerőseinket, mindazokat, akik ott élnek a környezetünkben, és külön kérünk azokért, Urunk, akik még nélküled élnek, azt hiszik, hogy nem létezel, vagy nem törődnek veled. Urunk, kérünk, hogy te szólítsd meg őket, és használj ebben bennünket is, ha te jónak látod. Hadd tudjuk mi is elmondani azt, hogy mi az, amit megtapasztaltunk veled ebben az életben. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk házasságunkat, gyermeknevelésünket. Köszönjük, Urunk, hogy gyermekekért is imádkozhatunk. Add meg, Urunk, hogy minél hamarabb megismerhessenek téged. Add, hogy szerinted valóan tudjanak növekedni testileg, lelkileg, szellemileg, és hogy az a terv bontakozhasson ki életükben, amit te elgondoltál felőlük. Köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a mi feladatainkat, munkánkat, szolgálatunkat, ad, hogy tőled jövő erővel, bölcsességgel tudjuk mindezt ellátni. És hálásak vagyunk neked azért, hogy kérhetünk a betegekért, akik testi problémákkal küszködnek, fájdalmakkal kell, hogy szembesüljenek nap mint nap. Add, Urunk, hogy tőled kaphassanak enyhülést, és hogy beléd tudjanak kapaszkodni, hogy lelkiképpen is te tudd őket formálni ezeken keresztül is. És köszönjük, hogy így kérhetünk a gyászolókért is, kérünk, hogy te adj nekik békességet, vigasztalást, és add, Urunk, hogy ebben a sötét helyzetben te világosságod ragyoghasson az ő életükre. És hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat is, akik lelki megkötöttségben vannak, valamilyen függőségben élnek. Kérünk, hogy te szabadíts fel őket, hogy valóban szabadok lehessenek. Így hozzuk eléd azokat is, akik börtönben vannak. Kérünk, hogy a te ígéd hadd jusson el hozzájuk, hogy lelkileg szabaddá lehessenek, és hogyha kijöhetnek onnan, akkor új életet kezdhessenek. Köszönjük neked, Urunk, hogy van közösségünk, van gyülekezetünk, ahol hallhatjuk a te igédet. Kérünk, Urunk, a szolgáló testvérekért, kérünk az alkalmainkért, kérünk, hogy hadd legyél te a középpont, és hadd tudjunk rád figyelni, neked engedelmeskedni. Így hozzuk eléd a kisvárdai testvéreket, a görögszállási testvéreket. Így hozzuk eléd itt a különféle munkákat, szolgálatokat, feladatokat. Urunk, rád bízzuk itt a kerítés, építést is. Legyen meg ezzel is a te akaratod. És köszönjük, hogy kezedre bízhatjuk a mi vezetőinket, itt a gyülekezetben is, de egyházmegyében, egyházkerületben, az országos egyházban is. Így kérünk esperesünkért, te erősítsd őt testileg is, lelkileg is, és így kérünk az új püspökünkért, Keckó Pálért is, hogy te adj neki bölcsességet, világosságot itt az induláskor, és aztán a továbbiakban is, hogy rád figyelve tudjon neked szolgálni. Kérünk a teológus képzésért, kérünk, hogy te hívjál fiatalokat, te hívjál munkásokat az aratásodba, és addurunk, hogy akik kijönnek a teológiáról, rád figyelve tudjanak a szolgálatban indulni. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a keresztény szolgálatokat, az Eke közösségét, a Biatorbágyi szolgálatot, a Viszt, az EMO-t, az Iszákos mentő missziót. Urunk, kérünk, hogy ezek a szolgálatok a maguk területén hadd teremjenek gyümölcsöt. És köszönjük a testvérgyülekezeteinket, amerikai, dániai, norvégiai testvéreket. Te áld meg őket, te vigyázz rájuk, te mutasd nekik utat. És add, Urunk, hogy szerte a világban a keresztjének rád figyelve tudjanak élni, és benned tudjanak megmaradni azok is, akiket üldöznek a hitükért. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a világ menetét, amelyben mi kis emberként sokszor nem tudunk beleszólni, csak figyeljük az eseményeket aggódva. Köszönjük, hogy benned bízhatunk, és hogy nem kell rettegnünk, hanem tudhatjuk azt, hogy minden a te tudtoddal történik, és végső soron te irányítod az eseményeket. Urunk, köszönjük neked, hogy így bízhatjuk rád egész életünket, és kérünk, hallgass meg bennünket, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvére, és megkezdett énekünket folytassuk tovább. És aki csak tud, maradjon velünk itt a gyülekezeti délutánon. Erős várom Istenet.